Köszönöm szépen a kedves szavakat, és először szeretném megköszönni a Zeneakadémiának, hogy fölkért erre a munkám bemutatására. Azért is nagyon örülök ennek, mert látva a gyűjtés adatait, hogy Kobzosból 70-en tanulnak, illetve a tavaly évben annyian tanultak, és ez igen magas szám volt, egész szinte közel volt a Brácsához, esetleg még túl is lépte. És úgy érzem, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy az a kobozzal kapcsolatban, a koboz gyűjtések felhasználása tekintetében, és egyáltalán a koboznak a magyarországi táncházmozgalom betöltött szerepét is a Zeneakadémia figyelembe veszi, úgy, ahogy ebből az ősi zenéből és ebből a technikákból kialakuló és fejlődő koboz zenéket, amelyekre úgy érzem, hogy a tananyag fejlesztés kapcsán is van és lesz majd lehetőség, és úgy érzem, hogy egy kicsit az én személyem is, az én meghívásom egy kicsit ezt is jelenti. Beszámolómat próbálom majd a keretek közé szorítani. Következő témákról szeretnék beszélni. Röviden az előzményekről szeretnék szólni. Hogyan alakult ez a koboz, mi volt én nekem a szerepem például a 90-es években is, és hogy látom most a helyzetet. Koboz kurzus tartok 13 éve, 14 kurzus tartottam, most már más hangszer énekkel együtt van, illetve Kúrjával és Hegedűvel együtt tartjuk ezt a kurzus minden évben. Természetesen az online oktatás, ami 2008 óta megjelent oktató DVD kapcsán, illetve annak a koboz kurzussal való együttműködésével létezik és működik. Annak a tapasztalatairól szeretnék majd szólni, illetve arról, hogy hogy kerül kapcsolatba a tanítványaimmal. 18 a tanítványom van a 70-ből, úgyhogy az igen sok. Igen sok. Hogy én hogy látom, mitől szeretik meg a koboszt, erről is egy-két szót szeretnék szólni, illetve a folytatásról, hogy együtt hogyan tudunk zenélni, mi az öröm ebben, merre járunk, hogy találkozunk az eredeti, a tiszta forrással, és így tovább. Tehát ezekről a dolgokról röviden. Én egész pontosan 1984-ben kezdtem kobozzal foglalkozni, előtte nem is nagyon tudtam, hogy van koboz, de tamburáztam a Vajdasági Táncház mozgalomban, pontosan tartottuk, hogy tamburazenére legyen táncház, tehát a honuszene mellett tamburazenére is a helyi zenétükre táncoltunk. És hát engem mindig vonzott más zenék is, például a versenyzenésítettések is, úgyhogy a kobozzal nem is úgy találtam igazán rá, hogy az eredeti zenén mentén haladtam, hanem valahol, ahol a múlt vagy gyönyörű dolgokat le lehet kísérni, és így találtam rá a kobozra. Tehát én nekem mind végig nagyon-nagyon fontos volt, és a mai napig, hogy én ezt a kobozt az énekkel valahogy együtt műveljem és kapcsoljam, és azt láttam, hogy nagyon a táncház mozgalomban résztvevő énekesek nagyon sokszor várnak arra, hogy majd egy zenekar őket le tudja kísérni, és ott vannak ezek a mondva csodálatos dallamok, amiket énekelni kéne. Ne adj Isten, koboz mellett egy kettősbe vagy egy egyszerű trióba lehetne ilyen musikákat játszani, és ez kezdettől fogva nagyon lelkesített engem. Így jutottam a Kis Tamáshoz még 84-ben, és hát most utólag is szeretném még egyszer megköszönni neki, hogy megmutatta azt, hogy ő milyen mutatón jár. És ez nekem nagyon elég volt, és utólag is nagyon köszönöm neki. Amit tehát szeretnék kiemelni, ami mai napig is a kóbosz pedagógiával fontos, az énekkel való kapcsolat. A énekkísérlet és a szólójáték. Tehát olyan kisebb csokroknak a létrehozása, ahol az éneket egy kis váltó dallam tovább viszi, esetleg a dallamból megfaragva, vagy egy táncdallam odaillő részét eljátszva. És természetesen van szerepük a koncertszerű előadásban a táncvízszerű csokroknak is. És a harmadik nagyon fontos terület, de nem egyedül így. Tehát a kobosz zenében nem ez képezi talán a legfontosabbat, amikor a kobosz a fújjával, vagy a regedűvel a táncot kíséri. Ez is egy fontos része, de úgy érzem, hogy az én tevékenységem nem ez a fő súlypontja. Oktatásban igen, de emellett nagyon sok minden mást szeretnék még kobozzal kapcsolatban bemutatni. Szokták mondani, hogy Szegeden kialakult egy jellemző kobosz hangulás, az az ás hangulású kobosz. Na most erre csak egy-két mondattal szeretnék rátérni, hogy igazából ez nem Szegeden alakult ki, hanem itt Budapesten a Magyar Táncház mozgalomban. De hát az úgy történt nagyjából, hogy a gés hangulású kobosz, amivel először ilyen gisz körüli furuják voltak, és gélre, giszre hangoltuk a kobozokat, és amikor már ás volt az a furuja, inkább mint gisz, akkor ás lett. Aztán természetesen a romániai kobozok gélre voltak hangok, volt egy gés hangulás, meg a bukominai, például a Konstantin Nedzserpil hangulás, az végig gés hangulás volt, tehát ennek teljesen komoly szakmai alapja van a gés hangulásnak. Mi viszont maradtunk az ás mellett, megint az énekkel való kapcsolatban, hiszen az A-ból, ugye az ás túljával a D-s hangnem, a moldvai énekek gyönyörűen női hangon énekelhetők, H-mós zárat esetén nem kell épp a legmélyebb hangra lenni, amit általában nők még az A-t szeretik énekelni, már a G-t nem annyira. Tehát kiválóan megfelelt. Aztán annak a kobozják, ennek a kobozjátéknak, amit én a hagyományok mentén próbálok újraéleszteni, illetve tovább gondolni, van még két nagyon fontos tulajdonsága. Az egyik, hogyha hát ha újítunk nyilván, akkor mindig valamilyen eredeti anyag mentén történjen az. Tehát Gyöngyös Györgynek minden rezgülését, hát hibákat próbálom kiküzöbölni, megpróbálom követni, vagy a Budán Györgyét, vagy Sobaró Radukánóét, Gyöngyös Jánosét is. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak. Nagyon-nagyon fontosak, és úgy gondolom, hogyha azt a gondolkodásmódot egy kicsit sikerül továbbvinni, akkor egy nagyon lényeges dolog kiderül, hogy a zengő úroknak, az ének kísérletben egy zengő úrnak nagyon fontos szerepe van. És a kobosz hangolása, az összes kobosz hangolás, amit használunk, végül is egy. A szolmizán, tehát ebben relatívan gondolkodunk, a quint quart quart, ugye A-tól lefelé pengetve. Tehát ebben nincs igazából különbség. És ebben a rendszerben sikerül például nagyon jó parafrázisokat elkészíteni, ahol egy-egy zengő úrnak, akár az egész egy hangnemből kísért dallamnak adhatunk kísérletet, vagy szubdominás, domináns, esetleg egy második fokon nulla akkordról belépése nem okoz nehézséget. Tehát gyönyörű, réges hangzása van, egy számítás hangzáshoz esetleg hasonlító, vagy más népek zenében is előforduló balkáni hangszernek a hangzására hasonlíthat. Ez tulajdonképpen a koboz muzsikálásnak egyfajta továbbfejlesztése, de úgy érzem, hogy ez a népzene törvényei mentén történik, és az abban a gondolkodási rendszerben. Majd később mutatok rá egy-egy példát is erre a továbbfejlesztésre. Kobozkurzus. Még nem tanítottam művészeti iskolába, amikor már megkerestek, sokszor én nyári táborokban találkoztunk kobozosokkal, hogy miért nincs ilyen kobozkurzus, és akkor összejönnénk, és akkor csinálnánk. Na most, ezek az első tapasztalatok, amikor az első kurzus tartottam 2003-ban, akkor láttam, hogy akkor érlelődött meg bennem az a gondolat, hogy hát igazából ebből egy egyszerű oktató filmet is lehet készíteni, ahol azokat a, tanul, azokat a tanulási módszereket, ahol ottan ezeken a kódos kurzusokban összejöttünk ott 14-15 ember, már 20-an is, nem volt egyszerű. És nyilván frontális módszerrel, egy lassabb tempóban, leszolmizálva, megmutatva, és odafigyelve külön-külön mindenkire, végül is, hogyha nem volt túl nagy a tudásbeli különbség, tehát nem avval jutott, hogy hogy is kell hangolni a kóhoztát, ezt így előre azért meg kell beszélni, hogy körülbelül kikkel tudunk foglalkozni, akkor ez működött. Akkor ez működött. Az általam kiadott kóhoziskola, tehát hogy a DVD, hát ez is azért bizonyos zenei jártasságot feltételez, aki most mondjuk előtte már gitározott, vagy akár zongorázott, vagy tamburázott, az elég könnyen el tud igazodni a leckék mentén egyre nehezebb feladatok felé haladva. Kis részekre bontjuk, tehát a fokozatosság elvét nem akarom részletezni, kis részenként tanítom meg, összetűzöm a dallamot, lassan, próbáljuk gyorsan, akkor utána egyéni gyakorlás után visszatérünk, meghallgatjuk, és hát az egészre az a jellemző, mint egyébként is ilyen körökben a moldvai zene, tehát a népzenének a nagyon erős szeretete, és ebből építünk fel munkát. A tanítványom, amikor megérem az egész kicsiket, vagy a nagyobbakat is, akkor is ennek kell, ennek a sugárzásnak, ennek a szeretetnek kell valahogy érvényesülni, és megtalálni az utat, legyen az fölnőttebbről szó, vagy kisgyerekről, hogy lássa, hogy a zene, az népzene, természetesen főképpen, az olyan valami, aminek minden pillanata öröm. Ezt mondjuk ki is szoktam mondani, ezt jó néha kimondani ezeket a dolgokat, mert a gyereknek gátlásra tűnhet el ettől, magabiztosabbá válik, és innen úgy kell ezeket a foglalkozásokat mindig fölépíteni, úgy kell a terhelést, a leckéket föladni, minden, hogy ez az öröm, ez folyamatosan jelen legyen, és tudni kell egyszerűbb változat, abban a pillanatban improvizálni, és egyszerűbb változattal közelíteni, ha olyan, aki csinálja. Tehát a frontális módszer az én szakmámban, ezeknek a tapasztalatban nagyon-nagyon fontos volt, és természetesen aztán az egyéni oktatásban, hát nyilván nagyon fontos, hogy személyre szabottan jelenjen meg minden feladat, és hogy mindenkinek egy egyéni örömútja van, amely mentén ő végig tud haladni. Van olyan fiatal, aki szeret jobban, nagyon szeret az húzás, az régen volt, nem nagyon szeretnek énekelni, főleg a fiúk, nem? De hogy az énekre rábírható, és akkor, hogy ő akkordok váltogatásával már önmagát kíséri. Tehát eredményt kell produkálni, a kicsiket gyermektáncházba tudom bekapcsolni. Ott ül mögöttem, és hát nem baj, ha minden akkordot nem találjuk el, de hasznosnak érzi, amit csinál, tanul. Úgy, mint hát itt is a kezdődő táncházakban, nagyon sok hegedűs, meg kontrások tudtak zenészek mögött, és próbálgatta. Tehát a közösségnek nagyon fontos szerepe van. A kicsik először a gyerektáncházba válnak közösség tagjaivá, akkor később pedig van diáktáncház. És a diáktáncházban, amikor mondói zene van, akkor ott ülnek és akkor ott kísérjük a zenéket. Tehát a táncosok is az intézményből való, és ők is. És hát ez egy ilyen jó közösség, ahol hát tényleg nagyon jó hangulatban lehet tanulni az eredeti muzsikálást. Az a tapasztalat, hogy a szólók, illetve az egyéni zenélés tekintetében még pont a fordított az érdekes, hogy mindenki mást tanuljon. Ne legyen az, hogy én milyen azt, mint amaz, meg jaj, ha én azt énekel, én már azt nem akarom. Tehát itt ez sokszor nem is olyan egyszerű ezt megtalálni, hogy akkor hogy olyan nehézségű fokú ének álljon rendelkezésére, vagy éppen szólócska, és akkor azt ő játssza el. Mint mondtam, nagyon fontos a közösség, és azok a rendezvények, amikre ők készülnek, az lehet egy intézményi rendezvény, de érdekes módon, amikor 2003-ban, 2004-ben elkezdtem először képesítést nézni, csak matematika, fizika tanári diplomára tanítottam a Kóboszt, aztán a később elvégeztem a Nyíregyházi Főiskolán. Szegeden az volt a helyzet, nem tudom, szegediek, hogy igyeznek-e vele, gyakorlatilag nem volt nézen oktatás, egy ekkora változat, egyáltalán nem volt nézen, tehát ahol az gyerek, akkor megtanultak tekerőzni, vagy fegerőni, volt a kegerős, zenekar is volt, de ott, hogy valaki beiratkozva szemletet, viszont a néptánc az nagyon, nagyon elő volt. Rengeteg néptánc, csak kisebb, fél felnőtt, ilyen-olyan csoportok, akkor deszken is van, tehát nagyon sok néptáncos volt, és nekem az volt a furcsa, hogy ennyi néptánc van, és én ahhoz képest a zene az nagyon csúnya volt. Hát az volt a jelszó, hogy erősen is, tehát hangosan, gyorsan. Ez volt fontos. Ami közte volt, az teljesen még hatodott, akkor meg ugye a hegedű is, hogy és még a nyomai még sajnos mindig vannak, de tehát ennek a zenei igénynek, ami végül is az iskolából, és ez most itt a Dugonics Adár Piarista Gimnázium, ahol mi egy ilyen tagintézmény vagyunk, és igazából majd a beszámoló többi részéből is látszik, hogy teljesen nyitott intézmény vagyunk, tehát minden iskolából bárhonnan jöhetnek, sőt, hogy fölnőttek, nem tudom, hogy van-e olyan közületek, aki egyetemi tanárnak, 55 éves egyetemi tanárnak tanítózt, vagy ma bármi hegedűt, ott egy iskolában. Tehát nem nagyon jellemző, nálunk ilyen is van. Csak azért mondom, hogy és ezek a hetedik osztás ellenítől, ez az egyetemi tanári, van, hogy összejövünk-e a népzenei kamaraműhely, és ott ezek is minden hétfő, produkciók jönnek létre, hogy ezeket is bemutatom, és akkor megyünk, föllépünk. Szegeden például pontosan a népzenei munkámból, és itt hát meg kell köszönöm az zenész társadalom Liptár Galinak, a hegedűsnek, a feleségemnek, Fábiának és Tündének. Hát gyakorlatilag hárman nagyon sok jót tudtunk tenni. Igényes tanulói produkciókat és tanulókkal együtt elhangzó produkciókat hoztunk létre, amit Hidivásáron a szegedi karácsonyi vásárban, és itt az intézményünkben Mézes Pálinka című karácsonyi műsorban létrehoztunk, és azt lehet mondani, hogy a karácsonyi műsorban Szegeden az a karácsonyi műsor. És gyerekekről van szó, úgy érzem, hogy nagyon fontos a két dolog. Az egyik az, hogy viszonylag egyszerűen is lehet jó zenéket létrehozni, jó szerkesztést. Ha az átélt, meg tudja csinálni egyet. A másik az, hogy a közösségben történő zenélés, ami természetesen nem hagyomány a Moldvában, vagy bárhol, hogy 4-5 koncos egyben más mellett kísér 20-valahány, vagy 17-8 énekes, meg akkor mellette van 2-3 hegedűs, vagy nincs olyan sok 2-3 hegedűs, vagy fújás, mert a fújás olyan is vannak. Mégis ez a hangulat nagyon-nagyon magával ragad. Nem féltünk, nem féltünk semmitől, bátran belefogtunk különféle zenékbe, és műsorokat hoztunk létre, a gyengébben húzózók egyre pontosabban játszottak, a hamisságok fejlődtek, természetesen hát egy hiba határon belül nem tökéletes mindig a hangzás, de ezek tanulói produkcióként nagyon, nagyon szépen tudnak megszólalni. Talán most lehet, picit megállnánk, és mutatnék két ilyen tanulói produkciót, és meg is mutatom, hogy kiadtunk egy ilyen ottás füzetet, hogy itt van egy lemez benne, úgy ígérő éneket. Ebben Nova Csányi népdalok vannak, és a Kanzonáléból vannak még, tehát kányi éneket, itt a Szalai Olgának egy válogatását használtunk fel, ami kimondottan olyan szempontból történt, hogy egy teljes misére, ha kell, anyagot szolgálatosan. Ez rögtön a fejembe elkezdett egy ilyen gondot érkezni. Ez fantasztikus, hát én népzenei alapon, tehát a moldvai zenével egy kicsit megsegítve, lekísérve, hát gyakorlatilag egy teljes misányokat tudunk létrehozni, és akkor az volt az ötlet, hogy jutok elmünk Erdélybe, és ott a tárgyalomban ezt fogjuk játszani. És meg is tettük. A Móbában ez nem működött, ott nem lehetett éneket csinálni, meg az énekeket is, hát úgy énekelgetni, igen, de hát is nem jó. No de hát el lehet képzelni, micsoda motiváció volt itt a gyerekek, hogy csináltuk, és akkor... De az énekvarosok és a Népzenei Kamara műhely tagjai között ez a vallásos elköteleződés, hát nem tudom, százalék, talán 50%-os, de igazából ezt az anyagot ugyanolyan lelkesedéssel csinálta mindenki, mert a lényeg az elmény volt. Ebből mutatnék be egy részletet. Még külön fölhívnám a figyelmet, itt a kompozusoknak ez érdekes lehet. Nem mondjuk az idő perc, jó. Hogy egy olyan parafrázis hallható, ami a Vere Sándor könyvéből való, egy Morica táncdal van. Egy olyan részletet mutatnék be, Kerek a káposzta címe, ami a romániai magyar nép, nem is az a változat, hanem ami a Rajecki, igen, abban van az a Kerek a káposzta változat, ahol a dalnak a B-sora gyakorlatilag érdekes módon a Banu Marcininek a lelassítása. Hogy ez hogy alakult úgy, na de ez adta az ötletet, hogy akkor legyen, ha már ennyire a nép oda évette azt a B-sort, akkor legyen ez a közjáték. Hát ezt szeretném még bemutatni, hogy ugyan szólal meg. szeretnék mutatni egy másik lemezt, amit szintén tanulókkal csináltunk, Repülvén Ágyal, balasi, mindig vannak mondva énekek, és néhány balasi versnek a megzenésítése. Ezekben is az az érdekes, hogy a moldvai népzenén használjuk a dallamokat, néha közjáték is, tehát ugye azért előfordul ezekben is. Akkor nagyjából vége van, tudom. Az onlinehoz még szeretném azt hozzátenni, egy nagyon kedves levélő, aki egyébként eljár a kurzusokra is, tehát azt, amit online módon megtanulnak, pontosan azért, mert ugye lassan, kicsit gyorsabban, még gyorsabban, általában elégedettek, megtanulják a dallamokat, de van, hogy jönnek a kurzusra, és akkor külön azokkal a dallamokkal kell foglalkozni, tehát ezt én ilyen visszacsatolásnak megerősíti, hogy akkor amit ott látott, megtanulni, hogy akkor azt előadhatja. Azt mondta az egyik kollega is, hát tanítványom, szóval a tanár, azért jó ez az online oktatás, mert a tanár nem haragszik meg, hogy bármennyiszer el kell neki ismételni. Ez elmény.